segítségünk, Isten tiszteletünk és életünk megszentelése jöjjön továbbra is onnan felülről, a világosságok atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, az igehirdetés alapigéjét, úgy, ahogy az a felolvasott versekkel együtt írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében, a 8. rész 7. és 9. versében a következőképpen. Ezt írja az apostol. Azért, amint mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben, minden buzgóságban és szeretetben, amely belőlünk belétek árad, úgy ebben a szeretet szolgálatban is bővölködjetek. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, aki gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Isten tegye áldotta az ő igéjének megértését, meghallását, szívünk befogadását. Foglaljunk helyet és hallgassuk az igehirdetést. Ünneplő gyülekezet, a kezdettel érdemes kezdeni, mondja a kicsit közhelyes régi bölcsesség, mivel kezdjük. Mivel kezdjük a napot? Mivel kezdjük a hetet? Mivel kezdjük az évet? Mivel kezdjük az életünket? Református keresztény emberek számára magától értetődő, hogy mindezt. Külön-külön is és együtt Isten igéjével kezdjük, az ő szavával. Hiszen a Biblia első oldalán ezt olvassuk, kezdetben. Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet, úgyhogy szólt, szavával teremtett. Teremtő szó. És úgy kezdődik a János evangéliuma is, hogy kezdetben volt az ige. És az az ige, az a szó, az a logosz, az az, amire az életünk épül naponta, hetente, évente, és úgy együtt, ahogyan az a bölcsőtől a koporsóig telik. Adjunk hálát ezért a kezdetért, ezért az ős kezdetért, meg a mindennapi kezdetért, és itt következik az, hogy hálát adunk a napi igének az áldásáért. Azért az ősi rendért, amelyik 2000 éve a keresztény egyházakban, mindegy, hogy katolikus, református, evangélikus, baptista vagy bármilyen felekezethez tartozik, oda adja elénk az ősi rend a napi igét. Minden napnak megvan a maga üzenete, megvan az igéje, mindegy, hogy az csütörtök vagy péntek, ünnepnap vagy hétköznap, és micsoda áldás, hogy úgy lehet kezdeni a napot, hogy ezzel az igével indulunk. És hogy ez ugyanúgy szól, Madocsán is, Torontóban is, a magyar reformátusoknak, a bibliaolvasó kalauz szerint, meg Ausztráliában is, sőt, még bölcskén is ugyanazt az igét olvassák, hogyha fölütik a napi ige szakaszt, és akkor érdemes elgondolkozni rajta, hogy mit mond ma ez nekünk. Hogyha eltalál bennünket, hogy na, éppen erre volt szükségem, akkor eltölti az embert a hála, ha meg nem pontosan érti, akkor elolvassa még egyszer, és azt mondja, hogy miért pont erre a napra született ez az ige. És akkor talán még azt is megkérdezheti valaki, hogy hogy sikerült a püspöknek, meg az esperesnek, meg a presbitériumnak úgy intézni, hogy ma éppen az adakozásról van szó a napi igében. Honnan tudták 3 évvel ezelőtt, amikor eldöntötték, hogy majd itt Madocsán, ha megérkezünk, akkor érdemes lesz beszélni az adakozásról. Mint hogyha valamilyen felszólítással jöttünk volna ide, de én biztos vagyok benne, hogy a madocsaiak tudják, és erről van személyes tapasztalatom is, hogy az adakozás, az áldozatvállalás, a szeretet szolgálat mindarról, amiről itt az apostol beszél, az természetes része volt, és bízunk benne, hogy az is marad az életünknek. Egy ilyen ősi közösségben, mint ahol most vagyunk, ahol megvolt az életnek a rendje, azt alapvetően a gazdálkodás rendje fejezte ki az évszakoknak a változásával, meg a nagy keresztény ünnepekkel, megvan az adakozásnak, a hálaáldozatnak, az adományoknak a rendje is. Nem is kellett erről sokat beszélni, mindenki tudta a dolgát, éppen elmondta polgármester úr, mielőtt bejöttünk a templomba, hogy ott a régi könyvekben lehet olvasni, hogy mikor hozza be a búzát, a terményt, az adományt az egyháznak a részére. Abba a kis faluba, ahol én felnőttem, ott emlékszem, hogy új évkor mindig felolvastuk az adományozóknak a nevét, és akkor volt egy ilyen különleges megfogalmazás, ezt a gyerekek kedvéért mondom, akik itt vannak velünk, hogy magát megnevezni nem akaró testvérünk Isten dicsőségére X forintot ajándékozott. És aztán ment ez sorba, és én úgy megjegyeztem, ez a magát megnevezni nem akaró testvérünk ezt a különleges megfogalmazást, és emlékszem, hogy egyszer, amikor nem egyszer, hanem többször előfordult, hogy a futballmeccsen kirúgtuk a parókia ablakát, és édesapám megkérdezte, hogy ki volt az, akkor eszembe jutott, hogy magát megnevezni nem akaró testvérünk. Rögtön tudta, hogy rólam van szó, nem először fordult elő, úgyhogy így is be lehet vallani, hogyha valami rosszat tesz az ember az iskolába, hogy magát megnevezni nem akaró testvérünk. De honnan is indul mindez, hogy ilyen rendje van az életnek? Hogy tudjuk, hogy mi a dolgunk. Ott van a kultúránkban, ott van a történetünkben, nekünk, magyar népnek az a tapasztalatunk, hogyha nincs rend, az életnek nincs rendje, akkor abból előbb-utóbb baj lesz. Akkor összezavarodnak a dolgok, akkor rendetlenség lesz, ha nem tudja mindenki a dolgát, és olyan szomorú látni néha, amikor az ember olyan helyre kerül, ahol nincs igazi közösségi összetartó elő, hogy kapkodás van, és senki nem tudja, hogy pontosan mi is az ő dolga, és egymás szavába vágva keresik a felelősöket. De ez így van a saját belső életünkben is. És ha még szabad a fiatalok kedvéért egy kis történetet megosztani, hogy mit is jelent az, hogy elrendezzük az életünket, valamikor még ifjú lelkipásztorként próbáltuk az adventnek az értelmét a gyermekekhez közelebb vinni, és azt találtuk ki a ifjúsági munkásokkal, hogy a gyerek szobába, ahol tartottuk a gyerekistentiszteletet, teljes sötétséget csináltunk, besötétítettük az ablakot, de még mielőtt kimentünk volna a szobából, csináltunk egy nagy rendetlenséget. Fölborítottuk a székeket, az asztalt félreraktuk, köteleket húztunk ki, még beraktunk egy lavór vizet is, még az egyik rosszindulatú ifjúsági munkás még rakott oda egy-két drótkefét így a dróttal felfelé, aztán az egyik ilyen kis tálba raktunk egy kis lekvárt, a másikba egy kis kormot, és ebbe a korom sötétbe beengedtük a gyerekeket. El lehet képzelni, hogy mi történt. Kiabálás, lögdösödés, sikoltozás, egyik beleült a lavorba, a másik fölesett a székbe, és akkor mi négyen a terem négy sarkába ültünk ott csöndbe, meggyújtottunk egy gyertyát. Az első adventi gyertyát. Egy picit a zaj az csökkent, aztán meggyújtottunk egy második gyertyát a teremnek az ellenkező sarkába. Akkor már úgy fél homályban lehetett látni, hogy mi is van itt. Mire a harmadik gyertyát meggyújtottuk, a gyerekek, akik egyébként hihetetlen neveletlenek voltak, elkezdtek maguktól rendet csinálni. És amikor a negyedik gyertya meggyulladt, amikor elérkezett a szent este, ott abban azon az estén, akkorra, ott ültek az asztal körül ezek a gyerekek, a kötelet föltekerték, a lavórvizet kivitték, és ott csöndbe várták, hogy most mi fog történni. Éppen ez történik az életünkben belül, amikor meggyújtjuk Isten igéjének a világosságát. Akkor megvilágít bennünket úgy, hogy meglátjuk a rendetlenséget az életünkben, és azt is meglátjuk, hogy ami rendetlenség, abból lehet rend, és szükség van arra, csak éppen a maga helyén. És amikor ma az ige azt kérdezi tőlünk, hogy neked mivel kezdődik az életed, amikor te döntést hozol, amikor döntéseket hozol, akkor mi is számít, akkor erre a belső rendre utal, ahol a kezdettel kell kezdenünk. Amikor döntéseket hozunk az életünkbe, akár arról, hogy adományozunk-e, hogy segítünk-e a másiknak, hogy belépünk a szeretett szolgálatba, akkor is meg kell kérdeznünk, hogy most milyen alapon döntesz. Olyan alapon, hogy megszámolod, hogy mennyit van, és akkor mit lehet adni a felesleggel, vagy talán még egy kicsit annál többet is, vagy hogyan döntesz? Itt ezen a helyen úgy gondolom, hogy ez még nem újdonság, hogyha az a legjobb, ha úgy döntünk, ahogyan azt kaptuk. Annak alapján döntünk, amit hoztunk magunkkal. amit a szüleinknek az életéből, a nagyszüleinknek az életéből megtanultunk, ami benne van a kultúránkban, ami benne van a történetünkben, ami benne van abban a hitben, amit itt örököltünk. És ez az én emlékem itt, amikor először és utoljára jártam 40 évvel ezelőtt itt Madocsán, és erről a szószékről, mint ifjú lelkészjelölt hirdethettem az igét, nagyon mélyen belém ivódott, hogy újra megértettem, hogy mit jelent magyar reformátusnak lenni itt, ezen a vidéken, mit jelent tartani a hitet, mit jelent a rendet tartani. 80-as évek már könnyebbek voltak egy kicsit, de azért olyan könnyűek nem voltak. Egy olyan gondokkal találkoztam itt, aki egy életre megemlegetek, hogy milyen értette a magyar református hitnek a lényegét. Lehet ennek alapján dönteni, amit hozunk az őseinktől. Meg lehet aztán nézni a megváltozott körülményeket, arról is sokat beszéltünk annak idején, ahol már az egyház nem kell, megpróbálják kiiktatni. Most más világ van, hála az Istennek. Most meg itt van ez a modernizáció, ami megint azt mondják, hogy minek ez a régi közösség, nincs már erre szükség. Lehet erre is orientálódni. Pál apostol azt mondja, hogy ne feledjétek Jézus Krisztus jó téteményét. Jézus Krisztus kegyelmét, aki gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Kezdjük ezzel. Kezdjük a kegyelemmel. Kezdjük azzal, amivel minden nap élünk, csak éppen nem tudjuk. De amikor a kisgyermeket ott tartjuk a kezünkbe a születés után, akár szülőként, akár nagyszülőként, akár rokon vagy barátként, akkor ráérzünk arra, hogy az életünk kegyelemből van. Az nem magától értetődő. Hogy megszületnek a gyermekeink, hogy unokáink lesznek, hogy meg tud telni az iskola, hogy ezen a táján a világnak még mindig van magyar élet, ez kegyelemből van. Akkor is, ha megteszünk mindent azért, hogy ez megmaradjon és így legyen. Azt mondja nekünk Pál apostol, hogy építsetek erre. Akkor is, amikor iskolaudvart építetek, akkor is, amikor lelkeket építetek, építsetek Jézus Krisztusra. Építsetek az ő kegyelmére. Fogadjátok el, hogy az életeteknek ez az alapja. Az élet alapja nem a mi okosságunk, nem a mi bölcsességünk, még csak nem is a mi kultúránk, meg a mi költségvetésünk, hanem Jézus Krisztusnak a kegyelme. Az, hogy a Teremtő Isten azt akarta, hogy megszülessünk, azt akarta, hogy gazdag életünk legyen, azt akarta, hogy összefogjunk, hogy együtt legyünk az egyházban, hogy együtt legyünk a nemzetben, hogy együtt legyünk ezen a településen, hogy együtt legyünk a családban, erre vagyunk teremtve. Ez a kezdet, minden innen indul, ez az életünknek az alapja, az isteni akarat. És bárki, ha végig gondolja az életét, és merészel, mert ez bátorság kell, a keresztény hit nem a gyáváknak a hite, a bátraknak a hite. Bátorság kell azt gondolni, hogy amikor végig gondolom az életemet, 10 évesen, 20 vagy 70 évesen, hogy mire is vagyok én a világban, akkor azt mondja, hogy mi az Isten akarata az életemben. Abból kiindulni, hogy az én életemben Isten elhelyezte az ő jó akaratát. És hogyha azt az akaratot megtalálom, akkor leszek igazán szabad ember. Akkor bontakozik ki az életem, akkor valósítom meg azt, amire teremtve vagyok. Legyél az, amire teremtve vagy. Legyünk azok, amikre teremtve vagyunk. Hogy ehhez kell, hogy megváltva legyünk, hogy ehhez kell Jézus Krisztusnak a kegyelme, az a minden keresztény igazságnak a legmélyebb felismerése, mert utána következik mindaz, amiről itt az ige beszél, arról, hogy vannak szegények, meg gazdagabbak, jól megy ott Kis-Ázsiában, meg Görögországban a gyülekezeteknek, az egyháznak, Jeruzsálemben meg nagy szegénység van, és akkor elkezdenek egy gyűjtést, és adományokat visznek, de mindennek az indulása mégiscsak az, hogy arra vagy teremtve, és arra vagy megszabadítva, hogy Isten dicsőségét és az emberek javát szolgáljad. Így is mondhatnák nagyon egyszerűen, azok tudnak másokért tenni, akik tudják, hogy értük már a legtöbbet, a legnagyobbat, Jézus Krisztus megtette. Megszabadulni attól a gondtól, hogy kitörődik én velem. Ismerjük ezt a kicsit egyszerű mondást, hogy úgy látszik itt mindenki csak saját magával törődik, úgyhogy nekem muszáj egy kicsit törődnöm magammal, mert velem senki nem törődik. Milyen közösség az ilyen? De ha veled Jézus Krisztus törődik, akkor törődhetsz a másikkal is. akkor a legjobb helyen vagy, akkor a legnagyobb biztonságban van az életed, mert akkor, ahogyan a mi hitvallásunk mondja, akkor minden jó cselekedet hálából történik. Nem kényszerből, nem félelemből, nem azért, mert nekünk is kéne már csinálni valamit, hogy elismerje az Isten a mi jó szándékunkat, hanem azért, mert a te életed jó kezekben van, akkor miért ne tehetnél a másikért is valamit? És ez bizony egy aktuális üzenet ma itt Magyarországon, és nem csak Magyarországon, hanem Európában és az egész világban, mert hogy a nehéz idők jönnek, és azok már itt is vannak, és akkor a nagy kérdés, hogy mi, keresztények együtt, tudunk-e lelki választ adni? Hogy a 7 bőesztendő után, ami több volt, mint 10, ha eljön a 7 szűkesztendő, akkor egyszerűen csak számolgatjuk a költségeket, akkor csak az energia számlákat nézzük, amire persze szükség van, vagy pedig lelki választ tudunk adni arra, hogy nem lesz mindenből annyi, mint ami eddig volt. És a lelki válasznak a lényege az, hogy amikor nehézség és szükség van és hiány van, akkor sem felejtjük el a hálaadást. És milyen jó, hogy ma, amikor mindannyian bizony, és az egyházunkban is így van, a következő energia számlára gondolunk, akkor mi most mégis hálát adunk. Hálát adunk azért, hogy lehetett építeni, hálát adunk azért, hogy itt az önkormányzat és az egyház között olyan jó az együttműködés, hálát adunk azért, hogy vannak presbiterek és szolgatársak, akik az egyházban dolgoznak, hálát adunk azért, hogy van egy lelkipásztor házaspár, akiknek nagyon fontos ennek a településnek a java, meg a saját közösségünk jövője, meg hálát adunk azért, hogyha kijöttünk a betegségből, vagy hálát adunk azért, ez az ószövetségi rész a mai napra, azt olvassuk, hogy Józseffel akkor is vele volt az Úr, amikor magasan volt, ott a fára udvarában, meg akkor is, amikor a börtönben volt. Fenn is, meg lent is. Hálát lehet lent is adni azért, hogy velünk van az Isten. Akkor adunk lelki választ a hiányra, a nehézségre, a nehéz időkre, ha nem felejtjük el a hálát, és a másik legalább ilyen fontos, megpróbálunk Isten szemével nézni arra, akinek kevesebb jut. Azt tanítja nekünk Isten igéje, hogy nézz a másikra, ne csak a saját szemeddel, hanem Istennek a jó szemével néz rá, hogy neki milyen hiánya van. Hogyha így adunk választ, akkor könnyebben túl fogunk jutni, mint hogyha kizárólag a felelősséget keressük, hogy ki miért hibás, és nekem mi jár, és hogy lehetne megúszni ezt az egészet. Megúszni nem lehet, de lehet Isten gondoskodó szeretetében túljutni rajta. Úgyhogy közben ebből lelki tanúság lesz. És ezért adunk ma hálát nem csak az iskola udvaráért, hanem magáért az iskoláért, és azokért a gyermekekért, akik oda járnak, mert mi az iskoláinkat úgy hívjuk a református egyházba, hogy az iskola az egyház veteményes kertje. Ez nem azt jelenti, hogy kizárólag káposztafejeket termelünk ottan, hanem azt jelenti, hogy gyümölcstermő életeket akarunk. És azt szeretnénk, hogyha hálás szívű emberek lennének, akik tanítanak. Tanároknak nem olyan könnyű mostanában hálás szívűnek lenni, de hogyha az életük urára néznek, és együtt nézünk az élet urára, akkor ez mégiscsak lehetséges. Mert egyedül hálát adni, az nem az igazi. Együtt. Na, az az igazi. Amikor elmondjuk egymásnak, hogy te miért tudsz hálás lenni, és azzal kezdjük, hogy ott van Jézus Krisztusnak a kegyelme, a jótéteménye, aki gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Amen. Imádkozzunk. Hűséges Istenünk, hadd imádkozzunk ma hozzád a gyermekeinkért. Hiszen gyermekeinket tőled kaptuk, azokat is, akiket mi nemzettünk, mi szültünk, s azokat is, akiket nem. Azok is, akiket ránk bíztál időlegesen vagy tartósan, mint tanítókra, mint lelkipásztorokra, óvónőkre, orvosokra, felelős vezetőkre, ők is először a te gyermekeid, s csak utána a mieink. Köszönjük neked a gyermekség csodáját, hiszen ez a teremtés csodája. Kiteljesedő életüket a te oltalmadra és a szeretetedre akarjuk bízni. Köszönjük neked a madocsai gyermekek csengőhangú énekét. Köszönünk neked minden gyermeket, aki nyitott elméjével be akarja fogadni a tudást és az ismeretet. Ne engedd, hogy egyszerűen csak minden irányú fejlesztések céltáblái legyenek, hanem keressük az ő életükbe a te akaratodat. És ne engedd, hogy elfeledjük, vannak boldogtalan gyermekek is betegségben, magányban, félelemben, éhezésben, kenyérre, szóra, szeretetre és szépre. Ne engedj el minket abból a felelősségből, melyet értük kell viselnünk. Csak úgy tudjuk őket rád bízni, ha magunkat is rád bízzuk, az ős kezdetre, a teremtő és megváltó Istenre. Add, hogy kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, együtt tudjunk rácsodálkozni művedre, a teremtésre, a te megújító, szabadító kegyelmedre, s rád, aki társunk vagy, aki az életünk vagy, aki maga vagy az élet. Amen.